Köszönöm neked, mennyei atyám, azt a kegyelmet, hogy megajándékoztál bennünket az előző órával. Köszönöm, Uram, hogy kitárhattuk a mi szívünket, Uram. És köszönöm, Uram, hogy te voltál az, aki buzdítottál bennünket, és készítettél bennünket arra, hogy veled találkozzunk. Kérlek, Uram, hogy ne legyünk a imádkozásban restek. Kérlek, Uram, hogy az imádkozásban tudjunk kitartóak lenni. És kérlek, Uram, hogy most, amikor a te igédet megnyitjuk ezen az órán, kérünk, hogy a te lelked által szólj hozzánk, taníts bennünket. Készíts bennünket ezen az órán is a te veled való találkozásra. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtön a Jelenések könyvének 6. fejezetét fogjuk felolvasni. És látám, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a 4 lelkes állat közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd. És látám, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj vala, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzön. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá, jöjj és lásd. És eljöve egy másik veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá, jöjj és lásd, látám azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg vala a kezében. És hallék a 4 lelkes állat köz szózatot, amely ezt mondja vala, a búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bánsd. És mikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallám a 4. lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala, jöjj és lásd. És látám, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta ül, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt. És adaték azoknak hatalom a földnek 4. részén, hogy öljenek fegyverrel, és éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak a lelkeit, akik megöllettek az Isten beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik, mind az ő szolgatásaidnak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Azután látám, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget a helyéből elmozdítaték. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba. És mondák a hegyeknek és a kősziklának, esetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Kedves testvérek, a Úr Jézus visszajövetelét minden időben a keresztények örömmel várták. Mindig nagy kiváltság volt az a keresztények számára. Megvan az esélye annak, hogy ne halljunk meg. Megvan a mai nap is az esélye annak, hogy nem fogunk halált látni, hanem egyszerűen csak elragadtatunk. És ebben a reménységben él 2000 év óta Istennek hívő népe, és nem tudjuk az idejét, hogy mikor lesz. Minden időben úgy álltak hozzá a hívők, hogy lehet, hogy ma. És amikor így áll hozzá Isten hívő népe, hogy lehet, hogy ma, akkor a helyén van. Akkor a helyén van Isten hívő népe, ha abba a tudatban, hogy lehet, hogy ma jön el az Úr Jézus. Lehet, hogy ma lesz az a nap, amikor megjelenik dicsőségben, és elhívja magához az ő szentjeit. és nekünk se szabad arról a reménységről lemondani, és nem szabad a szívünkből azt az örömet kivenni, hogy lehet, hogy ma jön el az Úr, lehet, hogy még az én életembe, és lehet, hogy én is azok közé, a kiváltságosok közé fogok tartozni, mint például Énok, aki nem látott halált, mert az Istennek tetszett az élete, és magához ragadta. És miközben Istennek a hívő népe örömmel kell, hogy várja Jézus Krisztus második visszajövetelét, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Istennek ez a kijelentése, hogy az ő fia vissza fog jönni, ez bennünket vigyázásra szólít fel, és intelemre. Arra szólít fel Istennek ez a kijelentése bennünket, hogy légy készen, mert nem tudod, hogy mikor jön el az a nap. És nehogy készületlenül találjon téged. Minden évben elhangzik ez az üzenet, és minden évre prédikálnak erről, azt hiszem minden évben legalább 4-szer, 4 vasárnapon keresztül. És ez nem véletlen. És hogyha végig gondolják a testvérek azt, hogy 52 vasárnap van egy évben, és abból 4-et biztos, hogy arra fognak rászállni az ige hirdetők, hogy Krisztus visszajövetelére fordítsák a figyelmünket, az azt jelenti, hogy ez egy nagyon hangsúlyos dolognak kell lenni a mi életünkben. Amit felolvastam, résztestvérek, a 17. vers úgy végződik, János apostol így írja, és ki állhat meg azon a napon? Ki lesz az, aki megállhat? Testvérek, én járok iskolába, meg jártam is iskolába, és mindig voltak olyan vizsgák, amin hát könnyű volt átmenni. A legutóbb is volt egy olyan vizsgám, szorgalmasan készültem, egy tesztet kellett megírni, és én azt mondom mindig az enyémnek, hogy figyeljetek, ne puskázzatok, mert az csalás. Hát nehéz volt megállni, meg kell, hogy mondjam, nekem is kísértés volt, és igenis sokat kellett azért tanulni, hogy ne puskázzak, ne kelljen puskázni. És meg is tanultam szépen, és úgy mentem el, hogy semmi segédanyagom nem volt. És tudják, testvérek, nagyon nehéz volt azt látni, hogy akikkel együtt tanulok, azok gátlástalanul kirakták az egész tételt, és leírták, lemásolták az egészet. Magyarul volt, aki egy perc energiát nem fektetett abba, hogy felkészüljön a vizsgára. Egy percet nem. Hát én meg szépen az estéimet eltöltöttem vele, hogy tanulgattam mindenféle dolgokat. Ezen a vizsgán könnyen meg lehetett állni, testvérek. Könnyen meg lehet állni. Aztán az ember életében elkövetkeznek olyan vizsgák, ahol már kicsit nehezebb megállni. Mondjuk egy szigorlat, vagy egy diplomavédés. Mikor bemegy 4-tagú, vagy 5-tagú bizottság elé az ember, papír, ceruza nélkül, csak ő maga a szép nyakkendőjébe és öltönyébe, és akkor, na halljuk. Ott már nincs segédanyag. Ott már nincs, aki sugjon. Rádiótelefonos segítség sincsen, semmi, ott meg kell állni. És tudják, testvérek, mikor a jelenések könyve, ez a 6. rész, 17. verse, azt mondja itt János apostol, kicsoda állhat meg, az azt mondja, hogy egyszer mindannyiunk egy ilyen nehéz vizsgán keresztül kell, hogy menjünk. Itt az életben sok apró kis vizsgán keresztül megyünk. Hogyan állunk meg az üzleti életben? Hogyan állunk meg a feleségünkkel szemben? Hogyan állunk meg a testvérünkkel szemben? Mit engedünk meg magunknak, mit nem engedünk meg magunknak? És ezeken a vizsgákon, azt mondom, át lehet szépen siklani. Ugye? Vannak olyan emberek, azt mondja az Úr Jézus, akik nem a kapun mennek be, hanem oldalt, átmásznak a kerítésen. Ez a tolva és a rabló. Meg lehet állni. Úgy is rá lehet kerülni a keskeny útra, hogy valaki nem az ajtón megy rá. Milyen érdekes. Valaki nem az ajtón kerül a keskeny útra. Túl lehet élni ezt az életet egy darabig. De aztán eljön az a vizsga, amikor minden ember azt fogja megkérdezni, és kicsoda állhat meg. Emlékezzenek a testvérek arra, amikor a Dániel találkozott Istennel. Mit csinál Dániel? Földre esett, hasra esett. János apostollal ugyanez történt, mikor itt a Pátmos szigeten találkozott az Úr Jézusra, amikor megláttam, azt írja János apostol, földre rogytam, mint egy holt. És valahogy ilyen érzés az, testvérek, mikor az ember Krisztussal találkozik, mikor igazán találkozik vele. És testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy Krisztussal lehet így találkozni, otthon az íróasztal mellett, amikor olvasod a Bibliát, és mikor hallod Krisztus szavát, és érted azt, amit ő mond, és tudod, hogy neked szól, lehet, hogy nem esel le a székről, de a szívedre holttá válsz. És csak annyit fogsz tudni mondani, Uram, kiállhat meg előtted, a te kegyelmedre szomjazom. A te kegyelmedre szomjazom. Nincs semmi, ami engem fölemelne hozzád, nincs semmi érdemem. És testvérek, ilyenkor, mikor Krisztussal találkoztok, akkor azt fogjátok látni, hogy mennyi minden dolog van, amit ellene tettetek. Mennyi minden dolog van, amit Krisztus ellen tettetek. És azt kell meglássatok, hogy amikor a legjobb szándékotok vezérel titeket, amikor a legjobb akaratotokkal az volt, hogy jót tesztek, és kihagytátok belőle Krisztust, rengeteg kárt okoztatok neki. És mikor ezt meglátja a hívő ember, Isten igéjének a világosságába földre fog rogyni. Ott fog leesni. Na hát testvérek, hogy ide egy kicsit közelebb kerüljünk az igéhez, szeretném, hogyha a Jelenések könyvét egy kicsit képbe hoznánk magunknak. Hol is van? Tehát a Jelenések könyve János apostol írása. Jézus Krisztus üzenete foglaltatik bennem. János éppen a Pátmos szigetén raboskodott. Úgy került oda, hogy Krisztusért élt, Krisztusért halt, mindent Krisztusért tett, és ez nem tetszett a felsőbb hatóságoknak, ezért egy internáló táborba, Pátmos sziget állítólag egy ilyen olyan börtön sziget lehetett, mint talán azt hiszem az Alcatraz már nem működik, de valami ilyesmi börtön szigetet lehetett, ahonnan menekülni nem lehetett. Egy pici kis kopár szigetecske, ahol az emberek elmondások alapján megőrültek, mert egyfolytában a tengernek a moraját lehetett hallani. Tehát 2-3 évnél tovább ott nem nagyon bírták az emberek. És egy ilyen szigetre vetődött ki János, és itt szólt hozzá az Úr Jézus. Ha a Jelenések könyvét elkezdjük tanulmányozni, az első fejezetben arról van szó, hogy mikor János találkozik az Úr Jézussal. Itt van az, amiről az előbb is beszéltem, hogy mikor az Úr Jézussal találkozott János apostol, a földre esett, mint egy hold. Aztán a következő 2 fejezet konkrét üzeneteket tartalmaz 7 darab kis-ázsiai gyülekezetnek. Olyan üzeneteket, amiket az Úr nekik címzett, ezeknek a gyülekezeteknek személyesen, de olyan üzenetek ezek, amelyek a mi számunkra is nagyon hasznos tanulságokkal szolgálhatnak. Ezután következik 2 olyan fejezet a Jelenések könyvben, nyugodtan lehet lapozni, akinek a kezében van a Bibliára, csak hogy elérkezzünk a 6. fejezethez. 2 olyan fejezet következik, amikor János apostolnak megadatott az a kiváltság, hogy betekinthet a mennyei valóságba. Talán egy szösszenetet, egy nagyon picit részt megláthatott a mennyei valóságból, és azt látta, hogy ott minden, semmi más nem folyik, csak Istennek az imádása, Istennek a magasztalása folytatódik. És miközben Istennek az imádását látta János a Jelenések könyvében, egyszer csak előkerült egy tekercs. Úgy írja a Biblia, hogy egy könyv, igazából ez egy tekercs volt, ami le volt 7 darab pecséttel pecsételve. És mikor János megkérdezte, hogy ki az, aki ezt kibontja, ki az, aki erre méltó, akkor az történik, hogy nemhogy kibontani, nemhogy hozzáérni, de még ránézni se volt senki méltó arra. Ugyanis ez a tekercs, ez az irat tartalmazza annak a korszaknak az eseményeit, ami ránk vár. Az utolsó időknek az eseményeit. És amikor János így volt, sírni kezdett. Nincs olyan ember, aki ezt a tekercset fel tudná bontani. Magyarul ez azt jelenti, hogy nincs az az ember, aki mind az utolsó időket felügyelni tudná, végre tudná hajtani, akinek hatalma van az utolsó idők felett. Ekkor lépett elő az Úr Jézus, és elvette azt a tekercset, és elkezdte bontogatni a pecséteket. Csak akkor kezdődnek az utolsó idők, testvérek, amikor már fel van bontva a tekercs. A pecsétek letépése csak az időknek a jelei. Ezt nagyon jól meg kell, hogy jegyezzük. A pecséteket, mikor tépkedi le az Úr Jézus, szedi le a pecséteket, biztosan láttunk már ilyeneket, át van kötve a papír tekercs egy kis cérnával, vagy valami szalaggal rajta van az uralkodó pecsétje. Nem lehet az bárkinek feltörni. Amikor tépkedi fel a pecséteket, az az utolsó időknek a jelei. Csak akkor kezdődik el az utolsó idő, a vég, akkor kezdődnek el az utolsó idő eseményei, mikor az összes pecsét már fel van tépve. És nézzék meg, testvérek, mi történik, mikor az utolsó időknek ezeknek a pecsétjei tépkedi fel az Úr Jézus? Egyre nagyobb borzalmak törnek a világra. És azt jelenti ez, hogy ekkor még mi itt vagyunk. Ekkor még a Istennek a hívő népe itt van a földön. Itt van Isten népe ezen a földön, amikor ezeknek a végidőknek a jelei kezdenek bekövetkezni, és mindezeknek a nyomorúságoknak mi is a részesei leszünk. És ezért kell az adventet évről évre a szívünkre vésni, ne csak örömmel várt, hanem várt készen. Mert mi lesz akkor, ha készületlenül találnak ezek az események téged? Testvérek, ha első pecséthez jutunk, mit találunk? Négy lelkes állat közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd. És látám, íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél ívala, és adaték néki korona, és kijöve győzve, hogy győzzön. Mivel kezdődnek az utolsó idők? Első pecsét. Mi lesz az utolsó időknek az első jele? Kijön egy fehér lovas. Kezében van egy íj. A fején van egy korona. Ki ez a fehér lovas? Hát meg kell mondjam, testvérek, hogy nagyon nehéz erre a válasz. Nagyon nehéz erre a válasz. Amit én nagyon sokat tanulmányoztam, szinte az egész héten ezt a fehér lovas tanulmányoztam, meg kell, hogy mondjam. Nagyon sokat mindent utána néztem, és eléggé megoszlanak a vélemények. Van egy olyan nézet, elmondom az én álláspontomat, és a testvéreket bízom, hogy tanulmányozzák tovább Isten igéjét, és kérjék a Szentlélek bölcsességét, hogy megértsék, hogy ki a fehér lovas. Van egy olyan nézet a fehér lovassal kapcsolatban, hogy ő az Úr Jézus. Ő az Úr Jézus. És ezt azért is mondják sokan, mert a 19. részben, ha odalapozunk a Jelenések könyve 19. részére, a 14. versről így hangzik az ige. És látám, hogy az ég megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala, hívnek, és igaznak, igazságosan ítél és hadakozik. Az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki sem tud, csak ő maga, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és neve Isten igéjének neveztetik. Hát itt a 19. részben a fehér lovast egyértelműen az Úr Jézus, mivel vérrel meghintett a ruhája, mert a neve Isten igéje. Hát ez minden kétséget kizár, hogy ez az Úr Jézus. De vajon ez a 6. részben levő fehér lovas, ő is az Úr Jézus? Valóban úgy fog elkezdődni, a utolsó idők úgy kezdődnek, hogy az Úr Jézus diadalmasan jön, és győzelmet arat? Van, akik azt mondják, hogy igen. És általában, akik azt mondják, hogy az Úr Jézus eljövetelével kezdődnek az utolsó idők, azt mondják, hogy mikor az Úr Jézus feltámadt a halálból, tehát az apostoli kortól egészen a mostani 2000 évet beleszámítva, elkezdődött a végidők. És az végidőknek az első jele volt az, hogy megalakult az egyház. Hogy igenis sok szívet meggyőzött az Úr Jézus. Nagyon sokan lettek hívővé. Győzve győzött, az evangélium győzelmesen terjedt, így mondják. És szépen aztán a korszakokra lebontják, hogy melyik korban mi volt jellemző az adott korra. Ugyanígy a 7 kisázsiai gyülekezetet is a földtörténetnek, tehát így a elmúlt 2000 évnek a történéseibe szépen beazonosítják. Ez a gyülekezet ebbe a korba való, ez a gyülekezet ebbe a korba. Lehet így is értelmezni, ez egy értelmezés, testvérek. Azonban nem biztos, hogy ez a jó válasz. És én azt hiszem, hogy nem ez a jó válasz. Amennyire én tanulmányaim után erre sikerült választ találjak, testvérekre bízom, hogy nézzenek utána. Miért? Az egyik döntő érv, hogy nem az Úr Jézus, hogy ez a ló angyali parancsszóra indul el. Az Úr Jézusnak ki az az angyal, aki parancsolhat, testvérek? Ki az, aki az Úr Jézusnak parancsolhat? Senki. Nincs az a teremtett lény, aki az Úr Jézusnak parancsolhat, mert az Úr Jézus a királyoknak királya, uraknak ura, minden fejedelemség feljett van. És testvérek, már ez a tény, hogy az Úr Jézusnak parancsol valaki, azt gondolom, hogy már is megtiltja nekünk azt, hogy az Úr Jézusnak azonosítsuk be ezt a fehér lovast. Aztán a következő, Ha a szövegösszefüggést végignézzük, ezeknek a pecséteknek a kibontását, mit tapasztalunk? Hogy minden egyes pecsét valamilyen borzalmat hoz magával. Éhséget, háborút, viszálykodást, békétlenséget, és lehet sorolni, milyen dolgokat fog magával hozni. A következő. Az nem bizonyíték arra, hogy ez az Úr Jézus, hogy fehér ló. Fehér lovon ülve vágtat. Mert a hasonló képanyag, tehát mikor ugyanolyan képpere beszél a Biblia, az különböző jelentéstartalmakat is hordozhat magába. Gondoljátok csak, testvére, gondoljuk csak végig, hogy amikor a kovászról van szó, egyszer úgy van szó róla, mint a bűnnek a kovásza, a második úgy van szó, mint ami Isten országa, olyan, mint a kovász, ugye? Egy kis ige elég a szívedbe, egy kicsi ige, Istennek egy beszéde, egy érintés elég ahhoz, hogy megváltozzon az életed. Gondoljatok, testvérek, arra, amikor az a bűnös nő, ott volt a vérfolyásos asszony, és kúszott, mászott az emberek ruhája között, hogy megérintse az Úr Jézust. Az az érintés, az volt neki a gyógyulás érintése. És ilyen lehet a te életedben is, hogyha előveszed Isten igéjét, megérint téged Szentlélek, az Isten igéjén keresztül, az lehet az az egyetlen egy isteni szó, a te gyógyulásod. És lehet úgy, hogy úgy fogsz járni, mint Spurgeon, aki úgy tért meg, hogy esett az eső egyszer, és berohant egy metodista kápolnába, és ott hallott egy ige hirdetést. És megtért. Nem tudod az óráját. Nem tudod azt az időt, aki még nem vagy az Úré, hogy mikor fog téged Isten utolérni. És tudd meg, hogy amikor megérint Isten szava, akkor nem fogsz tudni neki ellenállni. Nem fogsz tudni. Amikor egyszer megérzed a te bűnösségedet, meg fogod érezni, hogy ki vagy te Isten nélkül, annak te nem fogsz tudni ellenállni, mert Isten vonzás körébe kerülsz bele. És Isten szeretetével annyira hozzá, magához fog téged vonni a te szívedet, hogy át fogod adni az életed neki. Át fogod adni. Neked egy dolgod van. Kérjed azt, hogy Isten vonzon téged. Kérjed azt, ha meg akarsz térni. Na tehát a hasonló képanyag az nem jelenti azt, hogy ez egyezik az Úr Jézussal. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy János korában az az ember, vagy az a idézőjelben hős, aki fehér lovon lovagolt, az nem egy pozitív hősként jelentkezett a korabeli embereknek az életében. Ugyanis, amikor a rómaiak leigáztak egy tartományt, amikor a rómaiak leigáztak egy várost, vagy egy területet, akkor a százados, a centúrió, ugye fölült a fehér paripájára, mögött a rabszolgasereg, és bevonult ilyen babírkoszorúval, meg nyíllal a kezébe a elfoglalt, leigázott területekre. Amikor János apostol látta ezt a fehér lovast, nem az jutott eszébe, hát ez egy jóságos, szabadító hős, hanem az jutott eszébe, hogy ez egy leigázó. Ez olyan, aki az én ellenségem. Hiába látszik jónak, mert fehér ló a mi szemünkben, nem. És ugyanúgy egy másik képanyag is élhetett Jánoséknak a szem előtt, ugyanis volt egy keleti határtörzs a római birodalomnak, tehát Izraeltől még keletre volt egy határtörzs, ezek voltak a pártusok. Pártusok voltak, és ezekre a pártus népre, hát ezek olyan nép voltak, hogy óriási győzelmet alattak a rómaiakon. Nem engedték a rómaiakat tovább nyomulni kelet felé. Ott megfogták, itt vagyunk, innen tovább nem mentek, akár mekkorák is vagytok, római birodalom. Ilyen volt a pártus nép. És amikor a pártusok harcoltak, fehér lovakon vágtáztak, oda tartották az íjukat a derekuk mellett, és a történetírók szerint úgy tudtak lőni, hogy vágtázó lóról ketté lőtték az ellenséget, átjukasztották az ellenséget az ő nyilukkal. Tehát amikor a pártusok megjelentek, oldalukon a nyilakkal, a fehér lovakkal, ott valószínűleg, hogy nyertek abba a csatában. Valószínűleg így volt. És az is még egy tény, hogy a mai napig is az angolszász vidékeken még megvan ez a fogalom, hogy pártus lövés. Ez azt jelenti, hogy megsemmisítő, végleges lövés. Tehát mikor János apostol látja a fehér lovast, akkor nem egy pozitív hősre gondolt, hanem egy negatívra, egy leigázóra. Aztán a következő. Mikor azt írja itt róla a Szentírás a 6. versben, hogy korona volt a fején, akkor ez is másik korona, másfajta korona, mint ami a 19. részben az Úr Jézus fején van. Ugyanis ezen a görögben, ebben a 6. részben a koronát a Stefanos szóval írja le, vagyis egy győzelmi korona, egy hódító fején levő korona. Egy olyan, aki törtet. A másik helyen a korona diadéma, tehát egy uralkodói, egy méltóság jelként van ott a korona. Nagyon fontos ebben különbséget tenni. Sorolhatnám még itt testvérek ezeket a különbségeket, de egyetlen egy ér volt, ami meggyőzött engem arról, és azt hiszem, hogy e felé teszem le a voksom, hogy nem az Úr Jézusról van itt szó, ez pedig az, mikor az Úr Jézus beszél az utolsó időkről. Máté evangéliuma 24. részben. És az van leírva Máté evangéliuma 24. részében, így mondja az Úr Jézus. Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Kérdezték a tanítványok. Így szólt az Úr Jézus. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevembe. Testvérek, én azt mondom, hogy ez a fehér lovas az utolsó időknek a első beharangozója a hitető szellem lesz. A megtévesztés. A megtévesztés. Minden olyan, mint a Krisztus. Minden olyan, mint az Úr Jézus. Teljesen úgy néz ki, talán róla is beszél, talán úgy is él, de a szívébe más van, de az indítékai mások, a gyökérzeten nem Krisztusban nyúlik. Ez a legveszélyesebb, testvérek. És ha végig nézzük, mind a négy pecsét felbontását terveztem elmondani erre a mai délelőtre, végignézünk négy pecsétnek a felbontását, azt látjuk, hogy ezek a csapások, ezek a nehézségek, amelyek az utolsó időben ránk fognak szakadni emberekre, és Isten hívő népére is, ezek ma is jelen vannak. Ezek ma is jelen vannak, és minden időben jelen voltak az emberiség történetében. Gondoljátok el, testvérek, hogy egészen a megtévesztés ott van a teremtettségtől kezdve végigvonul az emberi történelem során. Mit csinált a kígyó? Megcsalta. Ugye? Pál apostol azt mondja, félek, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, úgy fognak titeket is rászedni majd. Ez Pál apostol írja. Mit csinált a kígyó? Megtévesztette, megcsalta, elferdítette Isten szavát. Nem azt mondta az nem az igazságot mondta, csak féligazságot mondta, csak eltorzítva mondta. Ez a legnagyobb veszély, testvérek. Ez az első számú veszélye Isten hívő népének, hogy meg lesz csalva, hogy meg lesz tévesztve, és jönnek majd hamis Krisztusok, hamis tanítások. A következő, ez már egy másik dolog, Pál apostol beszél a megcsalatásról, ami már nagyon is aktuális a mi életünkbe. Pál apostol írja Rómaiaknak, 7. fejezet, 11. vers. Mert a bűn alkalmat vévén a parancsolat által megcsalt engem. A bűn megcsalja az ember, testvérek. Ez teljesen személyes. Ezt minden ember úgy, ahogy van, veheti magára a saját életébe. Testvérem, a bűn téged meg fog csalni. Otto testvér egyik csütörtökön úgy fogalmazott. A bűn mindent ígér, keveset ad, aztán mindent elvesz. Mekkora igazság. Mekkora igazság. Ilyen a sátán. Ugye? Mindent ígér, minden jó lesz. Keveset azért ad, aztán minden el fog tűnni. A bűn megcsal, testvérek. Ne gondoljátok azt, hogy a bűnös életet lehet folytatni következmények nélkül. Nem lehet. Mindennek egyszer lejön az az ide, amikor le kell aratni, amit vetettünk. A jót is. Ezt hozzá kell tenni. Jót is. A jót is learatja az ember. Isten jutalmaként. Isten ajándékaként. De sajnos a rosszat is. Én azt kell elmondani, hogy testvéreknek, én a mai életemben 35 éves fejjel aratom a rosszat, de aratom a jót is, amit vetettem. Én kettőt aratok egyszerre, sajnos, bár soha ne tettem volna bűnt, bár soha ne tettem volna olyat, amit le kellene aratnom, de van, aminek aratom, és érzem a szívamba a következményét. Nem menekülhetek ki magam, az Úr megbocsátja, az Úr megtisztítja, de van bizonyos következménye, szenvedek miatt, a sokszor előjön ma is. De van, amit jót vetettem egyszer, 18 éves koromban. Nagyon jót vetettem, mert azt mondtam az Úr Jézusnak, én megyek utánad. És azt is aratom. Azt is aratom. Egyik testvérrel beszélgettem a héten, és beszélgettünk házasságról, erről, arról. És mondtam neki, hogy én lehet, hogy nem is lennék házas, hogyha nem lennék hívő. És mikor úgy elmondtam neki ezeket a szavakat, akkor jöttem rá, hogy ez valóban így is lenne. Eddig soha nem fogalmaztam meg magamnak. Én valószínűleg nem lennék arra képes, hogy házasságban éljek. Mert a körülöttem levő zenészvilágban élnek az emberek, olyanok maradnak, mint egy kisgyerek sokan.
puzsikálgatnak, jól érzik magukat, és el vannak az életbe. Nincsenek anyagi gondjaik, mert aki kicsit jobban tud hangszerre játszani, az megél, mint hal a vízben. És bejárja a világot, meg stb. És valószínűleg én is ilyen lennék. De rám talált Krisztus. És lehet, hogy nem lettem gazdag, lehet, hogy nem fogok most már világot látni többet, de van feleségem, van családom. És azt gondolom, egy olyan örökséget hagy az én életem, és mindannyiunk élete maga után, akik vállaljuk azt, hogy családban élünk, vagy felvállaltuk ezt valaha, hogy példa a világ számára. Ezt kell, hogy mondjam, példa a világ számára. Mert ma mi történik? Férfi a férfivel, nő a nővel. Összesen házasodtak, nem kell a gyerek, minek az? Mennyi ilyen, meg nem lehet, meg stb., ugye? Szinte a keresztény ezzel a teljesen alap dologgal példává válik a világban, ha rendezett életet él, ha vállalja ezt. Én Krisztus nélkül ezt nem kaptam volna, testvérek. Azt merem mondani. Én ezt nem kaptam volna meg. De Krisztussal megkaptam. És mennyi mindent kaptatok még csak azért, mert Krisztuséi vagytok? Vessetek számot az életetekkel. És gondoljátok végig, hogy csak azért, mert egyszer Isten népe közé bekerültetek, csak azért, mert egyszer bekerültek Krisztus vonzás körébe, mert találkoztatok hívő emberekkel, mert Krisztus igéje hívő embereken keresztül szólalt meg, mennyi áldásban van részetek. Olyan áldásokban van részetek, testvérek, amire sokan áhítoznak. Az, hogy egy családban nincs alkoholizmus, egy családban nincsen drog, egy családban nem veri a férje a feleségét. Egy családban nem üvöltöznek a gyerekeikkel, és nem egy káosz uralkodik az egész helyen. Sokan erről álmodnak, testvérek. A legszebb álmaikban ez van sok embernek. És azt mondják, sokan, tudom, vannak sok olyan nő van, aki azt mondja, csak ebből kaphatnék egy valamennyi cseppet. Mindent odaadnék érte. Erről álmodnak. Ez tiétek. Ebben élünk. Ebben élünk, ha Krisztust követjük, testvérek. Olyan áldásokban járunk, amiről mások csak álmodnak. Becsüljétek meg ezt. Testvérek, a következő, ami még megcsal, és a megcsalást itt be is fejezném, Jakab apostol ír kétszer is róla. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Ki az, aki megcsal minket? Megcsal az ördög, megcsal a sátán, megcsal a bűn, és saját magadat is megcsalhatod. Megcsalhatod saját magadat. Észre se veszed, és becsapod saját magad. Észre se veszed, és magad előtt az életed is csak egy álomvilág. Az vagy, aki igazából nem is vagy. Annak gondolod magad, aki soha nem voltál. Talán azt álmodod, hogy én ilyen vagyok, de nem vagy az. Tudjátok, testvérek, ez nagyon veszélyes. Mert hogyan tudhatnám, hogy álmodok, vagy ébren vagyok? Hogyan tudhatnám? Hát úgy, ha valaki egyszer fölébreszt. Úgy, ha valaki egyszer felébreszt. Valaki nyakon fogja a füledet. És azt mondja, hogy ébresztő, nem ez a valóság, amit te gondolsz. Az a valóság, tessék leállni két lábbal a földre. Ez a valóság. Testvérek, az Úr Jézus nem úgy fog hozzánk közeledni, hogy nyakon csíp egyből, meg fogja a pálcát, és akkor elver minket. Az Úr Jézus elsősorban minket az ő igéjén keresztül akar fölébreszteni. Az igéjén keresztül. Nagyon egyszerű, és éppen az, ami a görögöknek bolondság volt, ugye? A zsidóknak, ők se foglalkoztak a zsidók vele. Nagyon egyszerű, Isten beszédét, ha olvasod, testvérem, ha őszintén imádságos szívvel közeledsz Istenhez, meg fog változni az életed. Fel fogsz ébredni, és rá fogsz jönni, hogy ki vagy. És tudjátok, testvérek, azt kell mondjam, hogy az ébredés sokszor nagyon fájdalmas. Nagyon fájdalmas. Sokszor az ébredés a gyülekezetben történik meg egy-egy ember életében. Egyszerűen a testvéri körben. Sokszor úgy, hogy beszélgetünk egymással, elmondjuk, hogy én így gondolom, te így gondolod, te ezt csinálod, én ezt csinálok. És az ember rájön arra, hogy nem nálam van a bölcsek köve, hanem talán annak a másiknak lehet, hogy igaza van. És lehet, hogy Krisztus úgy is tud. És lehet, hogy Krisztusnak arra is hatalma van. És mikor rájössz arra, hogy mennyire gőgös vagy, mennyire felfúvalkodott és önigaz, akkor az nagyon fájdalmas. Hát én ezt sokszor átéltem, testvérek. Nagyon sokszor. És azt hiszem, hogy amíg élek, át fogom élni. És azért merem ezt így elmondani a testvérek előtt, mert hiszem azt, hogy aki becsületes ember, az ugyanezt át fogja élni. Mindenki. Mert a testvéreiteken ugyanazok a szenvedések mennek keresztül. Mindaz, akik becsületesen harcolják a hitnek az útját, ugyanúgy a lelkükbe fognak szenvedni. Ugyanúgy a lelkükbe fogják érezni a fájdalmat. Miért? Hogy ne a mellette ülő testvére érezze a fájdalmat. Ha nem érzed a lelkedben a fájdalmat, ha nem érzed, nem harcolod meg belül a szívedbe azt a hitnek a harcát, ha nem vállalod azt, hogy neked fájjon, tudd meg, hogy másnak fájdalmat fogsz okozni. Talán úgy, hogy soha nem fogsz róla tudni. Tudd meg, hogy onnan keretkeznek a harcok, a viszálykodások, mindenféle olyan dolog, gonoszságok, amik a másik ember ellen vannak, hogy a te szívedben nem öldökölted meg a bűnt, és az megcsalt téged. Megcsaltad saját magadat azért, mert csak olvastad az igét, de nem tetted meg. Innen van minden fájdalom. Innen van minden fájdalom. A sátán ezt nagyon jól tudja. Testvérek, sok mondani valóm lenne erről, de nem mondom, de szeretnék tovább menni. A következő lóra. És amikor a másik pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondja, jöjj és lásd. És előjöve egy másik veres ló, és aki azon üle megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. Görögben úgy van, hogy egy tűzvörös ló, szó szerint pirosz, ugye? Szokták ezt a szót is használni, piromániás, aki nem bír meglenni tüzeskedés nélkül, innen származik. Tűzből kikapott. A tűz az a megpróbáltatásnak a jele, a vörös szín, a tűzvörös szín pedig az emésztő szenvedélynek a színe. Testvérek, mit fog tenni ez a lovas? Azért jön, hogy elvegye a békességet. És nézzétek meg, testvérek! Nézzétek meg, testvérek, hogy mekkora összefüggés van a első lovas és a második lovas között. Biztos, hogy háborúság lesz ott, ahol nincs őszinteség. Biztos, hogy háborúság lesz ott, biztos, hogy el fog tűnni ott a békesség, ahol az első lovas egyszer elnyargalt. Ahol a megtévesztésnek a lova, a becsapásnak, az önállításnak a lova egyszer végig nyargalt, akár a te szíveden is végig nyargalhat ez a ló, többször is. Annak a következménye az, hogy hozza maga után a következő lovat. Hozza utána az, hogy elveszi a békességet. Nagyon összefüggő dolgok ezek, testvérek. Csia Lajos azt mondja erre a lovasra, ő egy nagy teológus volt, Miklós bácsi is nála tanult különben. A pogány szellem feléledése termeli ki az új világháborúkat. A pogány szellem feléledése termeli ki az új világháborúkat. Mit jelent ez a személyes életünkre lefordítva? A pogány szellem termeli ki az ellenségeskedést. Az a pogány szellem, ami nem a krisztusi, az minden pogány. Ami nem krisztusi, az termeli ki közöttünk a viszályokat, az ellenségeskedéseket, a békétlenségeket. A családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, a testvéri körben, mind az életnek minden legapróbb és legnagyobb szintjén. Azt termeli ki. Egy szomorú tapasztalat, meg jó tapasztalat is, ami biztosan a mi családjainkból is megesett. Testvérek, ha én leterhelt vagyok, a feleségem is leterhelt lesz. Ha én nem engedelmeskedek az igének, és elhanyagolom az Úrral való közösséget, akkor ez meg fog látszódni a családom gyengébb tagjain. Nem azért, mintha én valami nagy hős erős lennék, egyszerűen, mert Isten ilyen rendet állított fel. A férfi nagyon sok múlik. És hogyha az asszony gyengébb lábakon áll, ki fog tűnni a gyerekek szívén? Nagyon érdekes ez, testvérek. Amikor beengedsz az életedbe valamit a világból, és könnyedén veszed az Krisztusnak a dolgait, az Istennek a dolgait, biztos, hogy meg lesz annak valamilyen úton, módon az eredménye. Testvérek, azt mondtam előbb, hogy a tűzvörös az elfajult életvágynak, az emésztő szenvedélynek a színe. Nagyon fontos ezt tudni. Miért? Azért, mert valamiképpen az azt jelenti, hogy az ember szívében, mikor ez a tűzvörös ló végig tud dobogni, vagy annak a patájának a dobogása hallatszik, az azt jelenti, testvérek, hogy az ő számára megadott kereteken belül túllépett. Az élet túlburjázott oda is, ahova nem szabadott volna. Nem a jó értelembe vett élet, az a Krisztustól való élet, mert annak az a feladata, hogy túlcsorduljon belőlünk. A Krisztus élete, a Krisztusnak a lelkület, az ki kell, hogy áradjon belünk, az kell, hogy ömöljön. Hanem az a biológiai élet, az az élet, amiben Isten beszabott bennünket. Te ilyen képességeid vannak, ilyen adottságaid van, ennyi pénzed lesz, ennyi ennivalód lesz, ilyen házad lesz, stb. És az ember ezen, amit Isten megadott neki, erővel, erőszakkal hozzáteszem a másik ember kárára, másképp nem megy, a másik ember kárára túl akar lépni, ott biztosan, hogy békétlenség és háború fog származni. Nagyon fontos ezt megjegyezzük, testvérek. Következő ló. Harmadik lovas, fekete ló. És amikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat monda. Jöjj és lásd! Láttam azért, hogy íme egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg vala a kezében. És hallék a négy lelkes állat köz szózatot, amely ezt mondja vala. A búzának mércéje egy dénár. Az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bánsd. A fekete ló éhséget hoz, testvérek. És hogyha végig gondoljuk, sorjába a lovakat, mit csinál az első ló? Megtéveszt, megcsal, becsap, ámít, képmutatóskodik, ezt is még úgy hozzá tudom tenni, mert ez is a fekete lónak az öreje. Mit hoz maga után? Békétlenséget, háborút, viszálykodást. Minden háború után mi szokott lenni, testvérek? Éhség. Ez magával vonja az éhséget. Magával vonja az éhséget. Nagyon kell vigyázni, testvérek. Nagyon kell vigyázni. Amikor ezeket az igéket olvastam a héten, és úgy tanulmányoztam, nagyon felértékelődött bennem az, hogy hogyan beszélek én otthon az én családtagjaimmal. Hogyan beszélek a munkahelyen. Az én szavaim nagyon elvihetnek jobbra is, balra is. Békességet is generálhatnak, és háborúságot is generálhatnak. De jó gondoljam meg, hogy mit beszélek, hogy mit fog az én jelenlétem generálni, az én megnyilatkozásom, békességet vagy háborút. Mert igaz, hogy lesz háború, igaz, hogy lesz békes, igaz, hogy lesz békétlenség, de a háború után is lesz szám valami, mert a háború még nem a vég, a háború még nem az utolsó idő, hanem az utolsó időnek csak a jele, és még utána is lesz valami. És tudjam azt, hogyha akarom a háborút, ha igenis akarom a békétlenséget, majd erről is szólok mindjárt, hogy hogyan akarhatja valaki a háborút, akkor tudjam, hogy utána éhség vár rám. Éhség vár rám. És ugyanígy van ez a szellemi életben is, testvérek. Ki akarja a háborút? Ki akarja a rendetlenséget? Lelkünknek az ellensége. Miért? Miért? Kinek állhat élet érdekében, hogy háború legyen? Kinek állhat élet érdekében, hogy felfordulás vagy rendetlenség legyen? Annak, aki el akar rejtőzni, aki el akar bújni. Aki rejtőzni akar, aki bújni akar, aki nem akarja az ő életét világosságra hozni, annak nagyon megfelelő közeg a rendetlenség és a békétlenség. Azért, mert ott el lehet bújni. Ott sok mindent meg lehet csinálni. Egy háborúban sokszor nyílt rablás van. Egy háborúban nem büntetnek meg úgy az emberülésért, mint békés időben. A háborúban sok mindent megtehet az ember, amit békés időben még a fejébe se fordulhat meg, mert már az is büntetéssel jár szinte. Háború nagyon kegyetlen dolog. És soknak ez az érdek, hogy ezért legyen háború. De ezért is kell vigyáznunk rá, testvérek, mert a háború után is van következmény, az éhség. És meg kell kérdezni, testvérem, tőled, gondoltál-e arra, hogy a gyülekezet felnövekvő fiai mivel fognak táplálkozni a következő évtizedekben? Mivel fognak ők táplálkozni? Mert nekik is Isten igéjére van szükség. Nekik is arra a lelki eledelre, lelki italra van szükség, amit mi még ehetünk békésen. Amit mi még nyugodtan magunkhoz vehetünk. De később lehet, hogy nem lesz ilyen könnyű. Most mit lehet megállapítani? Ha mai viszonyokat nézzünk, ma talán egy napi fizetésből lehet venni egymásra búzát, amennyire utána olvastam. Régen az Úr Jézus korában egy napi fizetésből lehetett annyi búzát venni, hogy 12 ember jól lakott belőle. De azt mondja itt a Szentírás, hogy eljön olyan idő, amikor az embernek egy napi keresetéből csupán annyi búzát fog tudni venni, hogy ő maga lakjon jól, és nem fog tudni másokat már etetni. Azt kell megkérdezzem, testvérek, tőletek, mert az ige ezt kérdezi, tudsz-e másokat etetni? Van-e benned annyi tűz? Van-e benned annyi buzgóság? Van-e benned annyi élet? Krisztusi élet, hogy abból másoknak is jusson? Vagy te pedig, vagy a te életedben már itt dübörög régóta a fekete ló, és semmire nem vagy jó, csak arra, hogy éppen magadat valahogy elvegetálod, és éppen nem buksz ki. Mire jó az életed? Krisztus arra hívott el, hogy bőségbe legyünk, de nem azért hívott el, hogy bőségbe legyünk, hogy mi hájasodjunk, hogy mi hízzunk, hogy mi jók legyünk, hanem azért, hogy tudjunk adni másnak. Hogy tudjuk ellátni azokat, akik ránk vannak bízva. Tudod-e, hogy ki van rád bízva? Tudod, hogy ki az az ember, akinek a hordágyát neked kell megfogni? És tudod-e, hogy ezt a hordágyat nem lehet egyedül megfogni, csak négyen? Tudod ezeket a dolgokat? És vizsgáld meg, az életedben vajon nem dübörög-e az a fekete ló, amely már az éhségnek a jele? Igaz, hogy te még élsz, igaz, hogy élsz, mint hal a vízbe, talán jól érzed magad, de melletted hullanak el az emberek lelkileg. És nem tudsz nekik tápanyagot adni. Nem tudsz nekik egy jó szót szólni. Semmit nem tudsz szólni, mert már neked is kevés van. Mert már te is éhezel. A másik pedig azt írja, hogy a búzának ott van mennyi az ára, de mellette ott van az árpa is. Az egy gyengébb minőségű élelmiszer, az egy kicsit olcsóbb. Testvérek, én azt mondom, hogy a Szentírás a búza. Ez lesz mindig a legdrágább. Ez lesz mindig a legdrágább. Az nagyon-nagyon drága kincs, testvérek, ha valaki le tud ülni az ige mellé, és ebből magának táplálékot tud szerezni. Ez egy nagyon drága kincs. Az is nagyon jó dolog, ha valaki kommentárok, ha valaki tud áhítatos könyvek és mindenféle segédeszközök kell, igét, táplálékot szerezni a lelkének, ez is nagyon jó, nincs akkor a tápértéke. Testvérek, amit te bányászol ki az igébe, amit a Krisztussal való személyes találkozás által te értesz meg, amit tudod, hogy az neked szól, sokkal nagyobb tápértéket hordoz, mint az, amit innen-onnan elolvasol könyvekből. Én nagyon szeretek könyvet olvasni, és nagyon sokat olvasok. És nem becsülöm le ezt, mindezt úgy mondom, hogy nem becsülöm le. Inkább azt mondom, hogy ez fölért, fölbecsülöm ezt. Ezt fölértékel, mindenek fölé értékelem. És testvérek, az egy nagy kincs, mikor valaki el tud oda jutni, hogy nem kell etetni, nincs rá szorulva senkire olyan értelemben, hogy nem a közösségre, hanem az, hogy magát el tudja látni. De úgy el tudja lelkiekkel látni magát, hogy nem csak ő tud megélni Krisztusban ezen a világon, mert Krisztus azt mondja, hogy nem azt akarom, hogy kivedd őket a világból, hanem megtartsd őket. Ha úgy tud megmaradni, hogy még másoknak is fog jutni. Ez nagyon nagy dolog. És az utolsó, a negyedik lovas, amiről még szeretnék szólni, így szól. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja, vala jöjj és lásd. És láttam íme egy sárga színű ló. És aki rajta ül, annak a neve halál, és a pokol követi valaszt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halál a földnek fenevadai által. Ez a sárga ló, ugye, vagy fakóló, szó szerint klórosz, tehát klór, ilyen zöldes, sárga, sárgás színű a szó szerinti fordítása. Hát mikor erre a színre gondolunk, akkor rögtön a betegség jut eszünkbe. A betegség, a halál, a pusztulás. És testvérek, mikor ez a ló végig vonul az embereken, akkor az emberi történelem, vagy az életünk során, akkor az igencsak meg tudja próbálni az emberi szíveket. Igencsak meg tudja próbálni az emberi szíveket. És mégis mikor végig vonulnak ezek a lovak az életükben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez mind a javunkra van. Ez mind a javunkra van. És ne felejtsék el, testvérek, amit az elején mondtam, ez nem a vég, hanem a végnek az előjele. Az utolsó idők jelei. És ez mind azért vannak ezek a jelek, hogy felkészüljünk az utolsó időkre. Az utolsó időre. Amikor majd jön vissza az Úr Jézus. Ezek a jelek, ezek a nyomorúságok, ezek a szorongatások, ez mind azért van, hogy az emberiség megtérjen. Hogy kijózanodjunk. Ez mind értünk van. Isten kegyelmi műve. Ugye azt mondja valahol a Szentírás a zsidókhoz írt levélben, fölírtam egy, nevesd meg az Úrnak a fenyítését. Nevesd meg az Úrnak a fenyítését. Mit jelent az, hogy az Úr fenyítését megvetni? Nem törődök vele. Lázadok ellene, vagy elcsüggedek? Melyik jellemez téged, mikor látod ezeket a nyomorúságokat beteljesedni az életedben, mert ezek a lovak, ezek lehet, hogy már vágtáznak. Sőt, ha nem vágtáznak, akkor is azt kell mondanom, az előszelét már mindenki érezheti az maga bőrén. A megtévesztést, a háborút, a békétlenségeket, az éhséget, a betegségeket és a halál. Ezek mind olyanok, amik jelen vannak valamilyen szinten az életünkben, és mind arra kell, hogy sarkaljanak bennünket, testvérek, hogy készüljünk. Hogy készüljünk fel, hogy teljes szívvel oda tudjunk fordulni a mi megváltónkhoz, hogy az a nap ne lepjen meg bennünket váratlanul. Felkészült népet akar Isten maga elé állítani, és soha nem szabad azt elfelejteni, testvérek. Az ítélet először Isten házán kezdődik el. Először rajtam fogjunk megmutatni Isten az ő hatalmasságát. Testvérek, örülni kell, és örömmel kell várni az Úr Jézus visszajövetelét. De az ige hirdetés, meg amiket elmondtam, és az ige, ez inkább a vigyázásra kell, hogy intsen bennünket, és inkább erre helyeztem a hangsúlyt. Légy kész, vigyázzatok és imádkozzatok. Nem tudjátok, melyik órába jön el a ti uratok. Amen.